Akkor, hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit az online marketinges sikersorozat következő adásában. Van egy elég érdekes vendégem, aki már nagyon-nagyon sok helyen járt a világon, és szerintem rá eszméletlenül sok tapasztalatot tud átadni nekünk. Szerintem sokan úgy ismerhetitek, hogy Zoli Explorer. Szia, Zoli!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Szuper! Röviden be tudnál mutatkozni három mondatba csak, hogy aki még nem ismerne, az ikébe kerüljön.
Én online keresek pénzt, és ennek köszönhetően járom a világot 2017. decemberre óta, és éppen most jöttem haza egy fél éves ázsiai útról, és az év 8-9-10 hónapjában valahol külföldön vagyok, és fedezem fel a világot.
Szuper. Azt el tudod mondani, hogy honnan ismerjük egymást?
Hát csak az internetről.
Igen.
TikTok barátok.
Amúgy igen, Zoli kb. Az egyik. Körülbelül van nekem 3 vagy 4 ilyen TikTok barátom idézőjelben, és Zoli az egyik. Aha. Vele múlt évben találkoztunk, június vagy augusztus, valahogy itt tájéken. Aztán ott nagyon megvolt a közös hang már, és utána elutaztatok Ázsiába, és most jöttetek vissza. Uh-huh. Úgyhogy most egyből össze is hoztuk ezt a podcastet. Hogy miről fogunk beszélni? Jó, magam sem tudom, mert annyi téma van így a fejemben, de mindenképp az online pénzkeresésről szeretnék, digitális nomádságról is szeretnék, meg így röviden majd a végén, hogy milyen országokban voltam, melyiket ajánlod a legjobban, miért, stb. Okay. Ilyesmik. Jó, kezdjük azzal akkor, hogy te konkrétan miből keresel pénzt akkor?
Uh-huh. Hát én alapvetően oktatásból keresek okay. pénzt, de ez nem mindig volt így. Szóval amikor én Angliában éltem, ott is vállalkozó voltam, és nagyon megutáltam azt a gondolatot, meg egyáltalán azt az életérzést, hogy egész évben dolgozok azért, hogy mondjuk egyszer elmehessek nyaralni, és akkor az is jellemzően mondjuk azt, hogy hazamegyek meglátogatni a családot. Szóval ez egy ilyen dupla mókus kerék volt az egész, és akkor kitűztem célul azt, amikor elmentünk csak egy ilyen egyhetes Kanári-szigeteki útra, és akkor rájöttem azt, hogy basszus, kéne valamit találni, amivel így útközben lehetne pénzt keresni, és be kéne járni a világot, mert láttam, hogy más ember is él így, és akkor annyira belelkesedtem egy ilyen túrán, amikor éppen túráztunk így a Kanári-szigeteken, hogy amint visszaértünk a hotelba, fölcsatlakoztam a wifi hálózatra, beírtam, hogy how to make money online, és 11 hónappal később összepakoltunk mindent, hazamentünk elköszönni a családtól, és elmentünk egy 10 hónapos ázsiai útra, és gyakorlatilag azóta keresek online pénzt. De ugye az eleje az nagyon nyögvenyelős volt. Nyilván be kellett lássam, hogy a tudásom az teljesen kevés ahhoz, hogy én online keresek pénzt, vagy elkezdtem fejleszteni magamat, skilleket tanultam meg marketingbe fejlesztettem magamat, és akkor nem is tudom, egy ilyen 10-11 hónap után ugye elmertünk indulni így a világba, és akkor rá mondjuk egy évre már kerestem annyi pénzt, amennyiből így fent tudtam magam tartani, még ha nem is ilyen nagyon luxus, de így tudtunk utazni tovább. És weboldalkészítés, tárhely bérbeadás, videóvágás, ezek voltak az alapvető skillek, meg online bevételi lehetőségek. És akkor ez ment át abba, hogy ugye nekem a hobbim a túrázás volt. A túrázás miatt elkezdtem tájfotózni, a tájfotóim meg ugye folyamatosan fejlődtek, az emberek meg mondták, hogy Zoli, csinálj tutoriálokat. És mondták, hogy fizetnének is érte, és úgy voltam vele, hogy hát most ez így vagy igaz, vagy nem, de mondom, megéri megkockáztatni ezt a dolgot. Leültem, összedobtam egy tök gagyi tanfolyamot, és így azt mondtam, hogy jó, tietek, nem is tudom, 8000 forintért, és akkor csináltam 500 000 forintot belőle, így gyakorlatilag egy 2 hét alatt, és így ültem, vakartam a fejemet, jó, hát akkor úgy tűnik, tényleg van erre igény, és akkor azóta egy teljes fotósulit építettem föl, ami már sokkal, hogy mondjam, jobb tippek, jobb minőség, minden sokkal jobb, szóval ezt a gagyit már meg se lehet venni.
Pedig én megvenném.
És én mondom gagyinak, az emberek amúgy nagyon elégedettek voltak vele, mert a benne lévő információ az kincset ért már akkor is, de az akkori tudásom meg a mostani tudásom ég és föld, és azóta én nagyon sokat fejlődtem, és az már nem lépi meg azt a szintet. És akkor később ezt addig-addig fejlesztettem, hogy gyakorlatilag egyedül vagyok a szegmensben, azt nem tudom, így igazából nincs konkurensem tájfotós tanfolyamban nagyon Magyarországon, van egy pár, de ugye nem erre fokuszálnak az oktatók, arra fokuszálnak, amiben a pénz van, ami a portréfotózás, meg az ilyen esküvőfotózás, rendezvényfotózás, és ez egy nagyon nehéz. Azért is nem hajol le ezért a pénzért senki, mert annyira nehéz. És ahhoz, hogy nekem ez működhessen, nekem ilyen marketing atya úristenné kellett fejlesztenem magamat. És miután ezzel a gyakorlatilag halott piacból is pénzt tudtam kivenni, most már azt is oktatom, hogy hogyan kell amúgy online értékesítési rendszereket építeni, Mert ugye kimaxoltam ezt is, tehát amennyit lehet beletettem ebbe, benne van 5 évem, és nagyon sok millió forintom, hogy...
De az, ha már onnan tudtam, tehát hogy amikor először beszélgettünk, akkor is szóba jött a marketing, és akkor is láttam, hogy te nagyon képbe vagy a marketing. Tehát az online marketing részével, amiről beszélgettünk, akkor is láttam, hogy te azon kevesek között vagy, aki olyan rendszereket épít vagy használ, amihez én is értek. Aha. És így ezért tök jól el tudtunk beszélgetni már a legelején. Ez lenne a következő kérdésem, hogy szerinted amúgy mik a legfontosabb skillek ahhoz, hogy valaki mondjuk akar online pénzt keresni, most jelen esetben tök mindegy, hogy mivel videóvágás vagy ilyenek, mik az ilyen általános skillek, amik kellenek ahhoz, hogy online tudjon pénzt keresni valaki?
Mindenképpen a marketing. Azért, mert teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, hogyha te nem alkalmazottként keresel online pénzt, akkor ügyfeleket kell szerezned. Vagy el kell valamit adnod. Tehát ha szolgáltatást adsz, akkor ügyfeleket kell szerezned, ha terméket adsz, akkor meg el kell adnod. És innentől kezdve csak a marketing, semmi más is. Itt van egy ilyen miszkoncepció, hogy nem tudom, az emberek félreértik, tehát hogy én például majdnem csődbe mentem amiatt, mert én is azt hittem, hogy a marketing az, hogy hogyan kell jól Facebook hirdetést feladni. Amúgy teljesen hülye vagyok a hirdetés feladás, az abszolút alapszinten művelem, és mégis nagyon jól keresek marketingben, mert nem ez a marketing.
Igen, tehát én nekem is nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy megértsem, hogy a marketing az sokkal inkább a pszichológia része, viselkedéstudomány, és ezek az igazi mély dolgok, mint az, hogy hogyan kell mondjuk egy Google Ads-et beállítani, vagy egy Facebook hirdetést. És hogy nagyon sokan amúgy abban vannak, mert az ilyen nagy guruk azt mondják nekik, hogy úgy lesz neked marketing agency-t, hogy megtanulod, hogyan kell a Facebook hirdetést összekattingatni. De hogy ez nem igaz, ugye?
Nem.
Oké, és tehát akkor ez azt mondod, hogy a marketing. Te hogyan tanultad a marketinget? Könyvet olvastál, videót néztél, így mik azok amik, a skillek, amiket így, vagy bocsánat, tudás, amit össze lehet szedni? És honnan ez a kérdés?
Videós kurzusokból tanultam én, és nem magyar, hanem amerikai, külföldi, meg kanadai kurzusokat csináltam, mert Magyarországon pont ezt látom, hogy egyszerűen teljesen rámentek erre a hogyan csinálj tartalmat a TikTokra, meg az Instagramra, meg hogy a nagy fölhirdetést. De ez csak az egyik fele, tehát hogy pont a másik fele, szerintem a fontosabbik fele a rendszerépítés, a marketing kommunikáció, a pszichológia az egész mögött, pont az, amiben, hogyha van egy tök jó rendszered, és ott már csak az a kérdés, hogy hány embert tudsz beleterelni. És itt jön már csak képbe a hirdetés kezelés, és ugye most pont egy Facebookot nézünk, és te abban az irányban megy a világ, hogy minél jobban kiadod az AI-nak, vagy egy algoritmusnak a feladatot, ő annál jobban ellátja. Nem tudok jobb hirdetést feladni, vagy nem fog tudni egy profi sokkal jobb hirdetést feladni, mint én, mert hogyha elég pénzt, meg időt adok
egy
AI-nak, az elintézi ezt helyettem. Nekem az kell, hogy ahova megérkezik a személy, az legyen jó.
Hozzáteszem amúgy, ami nekem nagyon sokat adott, nem tudom, azt olvastad-e azt a könyvet a marketingről, az a Hatás című könyv Robert Cialdini-től.
Nem.
Amúgy ott is van. Nem is biztos, hogy lehet már kapni, de ez egy ilyen teljesen alapmű. És ez pont azt az ilyen, azt hiszem, 5 vagy 6 pszichológiai dolgot magyarázza el, hogy miért működik a marketing. Ilyen a scarcity, akkor az urgency, tudod, hogy lejár az idő. Yeah. Tehát full ezek az alapok. És tényleg, amiután ezt elolvastam, utána megértettem az egészet. A másik ilyen könyv, az szintén ott van, az meg az evolúciós pszichológia, ami meg a pszichológiáját mondja az egésznek, hogy mi miatt vásárolnak az emberek, stb. Stb. Úgyhogy tényleg ezek az ilyen alapszkillek. Amiben szerintem te sokkal jobb vagy, mint én, az a rendszer szemlélet. Tehát amikor elmagyarázhat, hogy van felépítve a rendszered, milyen rendszert használsz, és hogy egybe van szinte minden, akkor így voltam, hogy azt a kurva, tehát hogy ez igen. Erre én is azt mondtam, hogy na, ez már automata vállalkozás. Úgyhogy ez az, amiből még nekem is kell tanulnom. A rendszer szemléletet te így hol tanultad? Vagy ez neked így naturalbe jött teljesen? Vagy ezt is tanultad valahonnan?
De abszolút tanultam. Én, hát az van, hogy a legjobb tanfolyam, ami nem az enyém, azt azért teszem hozzá ebben a témában, és magyar, az van, hogy az egy amerikai csóka csinálja, egy jó pár sulia van neki, ott lehet hagyni azért egy pár ezer dollárt nála erre, de ezt még előre szólok mindenkinek, az Russell Branson. Ő világrekordot is tartom úgy ilyen élő előadásban, tehát hogy kiáll a színpadra, és mennyi pénzt tudsz egy 90 perces előadást tartani, ő ezzel világrekord el, szerintem a mai napig, nem tudom hány millió dollárt csinált 90 perc alatt. És ő nála tanultam szerintem a legtöbbet, csak az a baj, hogy ezek az amerikai rendszerek, ezek, tehát az amerikai emberek egy kicsit máshogy gondolkoznak, mint a magyarok. Először is az amerikaiak mindent túl magyaráznak, túl szájbarágósan. Másfél-két órás előadást tart arról, amit a magyar az már lekaparja az arcát. Tehát hogy nekünk az fél egy órába, hogy bele kellene, hogy férjen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy más a pénztárcája egy amerikainak, meg más egy magyarnak. Úgyhogy nagyon jók ezek az amerikai oktatóanyagok, én abból tanultam a legtöbbet, de ezt át kell fordítani magyarra.
Nekem is ott vannak, két könyve is ott van, a Expert Secrets, meg a Traffic Secrets is ott van.
Zseniális egy csóka. Szerintem az egyik legnagyobb koponya.
Leggyakorlatilasabb könyvet a marketingről, az online marketingről biztos, hogy ő írta.
Pont ezért szeretem én is őt, mert én teljesen érzelemmentesen, amikor csinálok egy új tanfolyamot, vagy csinálok bármit, én a teljes vázat lerajzolom, és mint egy robot, érzelemmentesen, hogy első lépés, második lépés, harmadik, és a 28. lépésnél a hallgatónak, ha követi a lépéseket, megtanulja és gyakorlatba átülteti, el kell jusson valahova. Tehát, hogy én abszolút, ő így gondolkozik, és én is mindig így gondolkoztam, és ezért tetszett nekem az ő munkássága legjobban.
Nagyon jó. Nézzük meg azt, hogy ha valaki mondjuk a hallgatóságunkból, tehát kb. Ilyen 18-35 évesek hallgatják a podcastet. Ha valaki el szeretne kezdeni online pénzt keresni, akkor egy ilyen checklistet összetudnál-e neki? Pont amit mondtál, hogy honnan, hova. Tehát most ott tartunk, a jelen, a start az, hogy én vagyok egy 18 éves srác, itt ülök mondjuk Egerbe, és azon gondolkodok, hogy jó lenne úgy online pénzt keresni. A végtermék az pedig az, hogy online keresek mondjuk havi 100-150 ezer forintot kávé. Mik lennének a steppek, amit szerinted így nagy általánosságba meg lehetne lépni?
Hát az első lépés az, hogy meg kell hozni ezt a döntést, hogy alkalmazott akarsz-e lenni, vagy vállalkozó. Mert teljesen más irány a kettő.
Oké.
Tehát az első lépés, hogyha mondjuk azt, hogy alkalmazott akarsz lenni, szerintem a legtöbb ember egy pont egy alkalmazotti státuszból ki akarna törni, csak hogy nem nagyon tud, mert hogy egyszerűen arra van programozva az agya, hogy ő alkalmazott, és nagyon nehéz ezt megváltoztatni. Úgyhogy az a jó hír, hogy nekik is van erre lehetőség, szóval neki semmi más dolga nincs, mint hogyha most ért valamihez, ami online értékes lehet, mondjuk akár egy tanácsadás, valami szolgáltatás, weboldalkészítés, programozás, gyakorlatilag a teljes IT szakma, irodai háttérmunkák, ilyesmi, adminisztrációból valamennyi. Egy csomó ilyen van, nézzen utána, amúgy erre van egy tök ingyenes ilyen videó, meg lehet nézni. Pont ezt tanítja meg, hogy döntsd el, milyen iránya jó neked, mi az, ami neked jó, mert több ezer lehetőség van. És hogyha ezt válaszod, akkor egy skillt az föl kell szedned, olyan szintre eljuttatnod, amivel már lehet pénzt kérni, és utána valami munkáltatót kell szerezned. És az meg ugyanolyan, most egy jelentkezel egy állásra, beadod az önéletrajzodat különböző helyekre, aztán kész. Ugye én ezt az utat sose jártam, de ez biztos, hogy ez a legegyszerűbb, viszont ez egy kicsit ilyen csövörből vödörbe, ugye, hogy még mindig alkalmazott vagy, még mindig valaki megmondja, hogy mit csinálj, még mindig valaki más szekerét tolod, és ő lesz sokkal gazdagabb, mint te nyilvánvalóan, de ez egy könnyű út, és ez egy út, amiben egy csomó ember boldog lesz. Ha vállalkozó leszel, akkor megint két irány, nagyon sok irányba lehet indulni, de hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor az a kérdés, hogy saját termék vagy szolgáltatás, vagy valaki másé. De ott az affiliate marketing zseniális, arra is tudsz ügyfélszerző rendszereket építeni, ami önmagát ellátja, önjáró lesz, tehát hogy a rendszered, a cél mindig az, hogy építs egy olyan rendszert, ami rögtön termel neked egy kicsi pénzt, csak egy picit, ami önmagát látja, amiben be tudod fizetni a hirdetési számlát, és hogyha be tudod fizetni a hirdetési számlát, akkor végtelen pénzed van hirdetni, és ezért baromi gyorsan tudsz skálázni, baromi gyorsan fel tudsz építeni, és hogyha így csinálsz, mondjuk affiliate marketingből eljutni erre a említetted 150 ezer forintos havi keresetre, szerintem 2-3 hónap alatt el lehet jutni simán. Simán. Egy ügyesebb, rövidebb idő alatt, de azt mondom, hogyha valaki teljes állás mellett nincs túl sok ideje, akkor is szerintem 3 hónapnál nem sokkal több, hogyha tényleg beleteszi a tanulást, az időt és az energiát, és az a jó, hogy ehhez semmilyen skill nem kell. Tehát, hogyha már bocsánat, de tök hülye vagy mindenhez. Ugye pont az a lényeg, nincs saját termék, nincs saját szolgáltatás nagyon, alapszinten kell valamihez érteni, hogy tudj róla valamennyit kommunikálni, és a többit elintézik a cégek, akiknek viszed ugye az ügyfeleket. Úgyhogy az egy megint egy könnyebb út, ugye megint mi van, hogy 20-30%-ot mondjuk kifizet neked jutalékban egy ilyen cég, de ugye a cég teszi el a nagy lóvét, és nem te. Ugye? De amúgy itt már simán 7 számjegyű összeget tudsz keresni, csak a affiliate marketinggel, úgyhogy mondjuk nem beszélsz amúgy angolul, vagy semmilyen más nyelven, ki lehet belőle szedni nagyon jó pénzeket. Nyilván megint azok az emberek fogják tudni ezt megcsinálni, aki tud jól kommunikálni, ez fejlesztened kell magad. Ugye a kommunikáció másik olyan skill, amit ugye mindenképpen fel kell hoznod a marketing mellett. És ugye van a harmadik, a saját szolgáltatás, saját termék, Az meg ugye nagyon nagy kérdés, hogy mennyi idő, most ez egy fizikai termék, ugye csak beszerzed, azonnal rendelkezésre áll, el tudod adni, gyorsabban el lehet indítani. Hogyha ez egy tanfolyam, tanfolyamot meg kell csinálni, föl kell venni. Hogyha ez egy letölthető digitális termék, egy szoftver, bármi ilyesmi, azt meg kell írni. Szóval itt simán lehet ez több hónap, több év, mire az beindul, viszont ott van a nagy lóvé mindig, ugye a sajátban.
Tehát akkor ezek lennének a lépések. Amúgy nagyon jó, mert szerintem ezt mondtam is neked még, amikor múltkor beszéltünk a Naval Ravikantot, hogy neki van egy nagyon jó könyve, vagy gyorsan róla írták a könyvet, The Almanac of Naval Ravikant. És ő mondja azt, hogy angolul ezt leverage-nek hívják, ez a, hát magyar nem nagyon jó, hatástöbbszörözés talán, ez a jó lefordítása. És a leverage-nek van egy ilyen piramisa, aminek három szintje van. És az utolsó szint az így ketté osztódik, tehát összesen négy kategória. Az első legrosszabb az rég múltról az a... az angol neve most nem fog eszembe jutni, de magyarul az, amikor neked volt egy gyárad, és rengeteg munkást betettél. Az a hatást többször ösztél ugye a munkásokkal. Probléma csak az vele, hogy egyrészt sokba kerül, másrészt meg kell valaki, aki tudja irányítani ezeket az embereket. Ez volt a tipikus ipari forradalom, amikor volt egy gyárad, és tényleg benyomtad az embereket. A következő szintje az a angol capital, vagyis a tőke. Amikor már akkora tőkéd van, hogy azzal azért tudsz mozgatni dolgokat. Ez nem rossz, viszont ezzel meg az a probléma, hogy mire akkora tőkéd van, addigra elég idős leszel. Tehát akiknek ilyen tőkéje van, az Warren Buffett, Charlie Munger, Soros György. Probléma velük, hogy mindegy 93 év fölött van. Tehát, hogy mire elérsz egy olyan szintű tőkét, addigra elöregszel. És a harmadik szint, ami a legjobb szint Naval Ravikant szemléletében manapság, az ketté oszlik. Az egyik a média, tehát az, hogy mit tudom én, csinálsz egy videót, van mondjuk 100 000 feliratkozód a YouTube-on, és a YouTube fizet neked jóval többet, mint hogyha mondjuk 1000 feliratkozód lenne, és ugyanazt a videót tennéd ki. Tehát így tudod a hatást többszörözni, vagy a másik az a kód, vagy szoftver más néven, amikor megírsz egy programot, amit te is mondtál, megírsz egy programot, és tök mindegy, hogy 1000-en használják, vagy 100 000-en használják, a program kb. Ugyanaz, egyedül a customer support, meg szerver költségek azok, amik így megnőnek. De hogy ez a kettő szerinte, ami a leginkább skálázható. És hogy neked ez van, ugye, mert a szoftver, amit te csinálsz, tananyag pontosabban, de jelen esetben a szoftvernek mondható, és nekünk a könyvklub is ez, az is szoftver. Amit meg csinálsz te is a TikTokon, meg én is mindenhol, az pedig a média. Tehát, hogy mi pont abban vagyunk, abban a kis piramis részletben, ami a legjobb, és mind a kettő része megvan nekünk szerencsére. Úgyhogy erről beszélgettünk pont, amikor kávészünk, ebbe menjünk már bele egy kicsit, hogy azt mondtad, hogy van, aki rossz helyre teszi az idejét, és hogy azért nem keres sok pénzt, pedig amúgy tudna. Ezt egy kicsit ki tudod fejteni még?
Persze. Én ezt látom, hogy ez egy ilyen általános probléma a világban, hogy most mondjuk nekem is utána vannak ilyen viszonylag nagy megtekintés számú videóim, és ugye jönnek a panaszkodók, vagy a kötekedők. És akkor mindig ugye mi a közös? Egyszer az, hogy ugye szélsőségekbe gondolkoznak, tehát hogy nagyon szélsőséges, nincsen semmilyen középút a fejükben. A másik probléma meg pont ez, hogy látható, hogy ó, de hogy ezt így munka mellett én hogy tudom megtenni. Miért szerintetek én hogy tettem meg? Munka mellett. Mindenki más. Tehát, hogy innen indul mindenki. Ugye, amikor én ezt elkezdtem, és munka mellett még dolgoztam, akkor mindig mondták az emberek, hogy hülye vagy, hogy pihenni is kell, meg mit, tudod, hogy... És akkor miért te mit csinálsz? Te meg bejársz túlórázni. Ugye? Tehát, hogy túlóra helyett a saját magadat fejleszd, ahelyett, hogy valaki másnak megint tolod a szekerét. Szóval, hogyha... És ezt akkor fogja az igazán az ember jól megérteni, hogyha végre talál egy célt. Mert mindig onnan indul. Találsz egy célt, és utána már nem lesz nehéz ugye jó irányba fókuszálni a figyelmedet, mert ugye itt a cél, és ezt jó kérdést fölteszed, hogyan tudom elérni ezt a célt. Oké, ezt meg kell tanulnom, vagy föl kell vegyek egy marketinges, vagy meg kell csináljak egy tanfolyamot, vagy meg kell építsek egy weboldalt hozzá, érted? Tehát, hogy amikor van egy célod, akkor pontosan tudod az irányt, és ugye el kell kezdened, csak fölé összeírod a lépéseket egy kis feladatlistába, és ennyi végigmész ezen a feladatlistán, a végén pedig elérted a célt.
Tehát, ugye... Sőt, tovább megyek, most már, tehát eddig még kellett kreativitás hozzá, hogy oké, és ez a célom, és hogy ezek kellenek. És ott kellett a kreativitás, hogy de mik kellenek? Mert nem is mindig tudjuk, hogy mik kellenek. Viszont most már felmész a ChatGPT-re, beírod, hogy ez a célod,
ennyi.
És írja ki, hogy miket csinálják.
Pontosan. Zseniális amúgy. És ugye, és ha megnézed egy embert, akinek meg a nem jó helyre fókuszálja a figyelmét, ő belőle a cél hiányzik. Ő neki mi a célja? Ó, nem akarok ennyit dolgozni. Vagy ó, de jó lenne ennyi pénz. De ez nem cél. Az nem cél. Én egy én egy vállalkozást akarok, ami ezzel foglalkozik, termel ennyi pénzt, hogy én azon az életszínvonalon éljek, amit szeretnék. Az egy cél.
Ez most kicsit, ahogy mondtad, ilyenkor értem meg a dolgokat, hogy ugye a ChatGPT-be az AI-nak nagyon jól meg kell fogalmazni azt, hogy egy pillanat, itt azért tapsolok egyet, bocsánat, tehát amikor egy AI-jal beszélgetsz, akkor nagyon konkrétan meg kell fogalmazni a parancsot, hogy mi az, amit szeretnél. És lehet, hogy az agyad is ilyen, hogy így tudod programozni a saját agyadat, hogy nagyon konkrétan megfogalmazod, hogy milyen célt szeretnél, mert akkor tud úgymond jó megoldásokat adni rá, vagy jó ötleteket. Uh-huh. Oké, és...
Még egy tippe ez az AI-hoz. Okay. Bocsi, hogyha leírod az AI-nak, hogy te a saját magadat leírod, hogy a jövőbeli éned. Tehát, hogy mit tudom én, te ingatlan közvetítő irodát akarsz csinálni. Most mondtam valamit, hogy te egy nagyon sikeres ingatlan közvetítő vagy a piacon, és új embereket akarsz fölvenni. Leírod a teljes szituációt a jövőbeli énedről, és azt mondod, hogy most egy álláshirdetést adsz föl. Írd meg ezt az álláshirdetést nekem. Tehát, hogy adsz neki egy szerepet, azt a szerepet, ami mondjuk a te jövőbeli szereped, vagy te egy Pulitzer díjas író vagy, jó? És most ír nekem egy novellát arról, hogy... És be kell rakni egy ilyen szerepbe, és zseniális írásokat csinál.
Aha. Mert így viszont tényleg visszavezeti azt, hogy milyen skillekre lesz úgymond szüksége.
Bizony.
Na, ez például ez most kinyitotta az én fantáziámat.
Próbáld ki, zseniális.
Ez mindenképpen. Okis, tehát akkor beszéltünk már így az online pénzkeresésről, volt szó arról is, hogy miért fókuszálnak rossz helyre az emberek, és még ide akartam mondani azt, hogy sokan bár azért gondolkodik szélsőségekből, mert azért mondja, hogy ez átverés, meg ilyenek, mert ők még nem ébredtek rá, tehát hogy ők még abban a gondolkodásmódban vannak, hogy én dolgozok, és az időmért fizetnek.
Igen.
Mi meg tök más gondolkodásban vagyunk, mi érték alapú gondolkodásban vagyunk, hogy amúgy ez a pulcsi valakinek 10 000-et ér, valakinek meg 50 000-et, mert neki annyira tetszik. És ezt a tesómon vettem észre, hogy a tesóm is akkor tudott az öcsém átvenni ebbe az értékalapú gondolkodásba, amikor egyszer megvette egy, nem is tudom, pólót vagy valamit 1500 forintért, és neki nem kellett, és feladta a hirdetésbe, és egy csávó írt rá, hogy ezt most azonnal 3000-ért megveszi.
Hoppá.
És így tesóm elgondolkodott rajta, hogy hát ő 1500-ért vette, valakinek meg 3-at azonnal megér. És akkor volt az, amikor láttam, hogy így áttört ez a gát kávé, és onnantól volt az, hogy ő is értékalapúba gondolkodott, és hozzáteszem, hogy azóta exponenciálisan fejlődik. Mind anyagilag is, mind mentálisan is. Tehát szerintem csak az kell, hogy az embernek valamikor ez így áttörjön. Amikor mondtad te is, hogy egy 2 hét alatt kerestél 500 000 forintot a kurzusokból. Nekem ugyanez volt, amikor csak én 6 hónapig építettem ezt az egészet, és utána volt egy nagy durranás, az első kurzus, az első vállalkozói. És ott ilyen, hát nem is tudom, én is kb. Egy hét vagy 2 hét alatt ugye nagyon sokan megvették. Kb. Ilyen 1,5 millió jött be abból. És na nekem az volt az, ami ilyen nagy áttörés volt. Hogy baszki, 1,5 hét alatt tudtam annyi pénzt keresni, ami akkor majdnem egy éves fizetése volt egy átlagos magyar embernek. És így akkor volt ez, hogy na ez amúgy működőképes, és hogy ezt így lehet csinálni. De hogy neked is szerintem az volt, hogy volt egy ilyen nagy áttörés.
Igen, de nem ott. Érdekes.
De nem ott.
Nem, ott volt az, hogy elhittem azt, hogy tök jó egy értéket teremteni, és hogy tök jó, hogy egyszer gyártasz. Tehát, hogy ez az online világnak a csodája, ez a Szent Grál. Ezt most mondom, hogy egyszer létrehozol valamit, és végtelenszer hozhat neked pénzt.
Igen.
Ugye egyáltalán a lehetőségedet meg kell adni magadnak ezt. És akkor rájössz, hogy ez működik. Ez volt nekem ez a pont. De utána nekem ez 2 év szívás követte, mert ugye beleestem ebbe a spirálba én is, hogy hú, hát akkor tök jó, ezt most adjuk el nagyon sokszor. És akkor feladogattam a hirdetéseket, és ilyen kijött nullára, vagy éppen pluszosra, tudod, és így mondtam, hogy ez nagyon nem lesz jó. Hát nem vagyok jó marketingben, fölveszek egy marketinges. Hát akkor hiába teljesít mondjuk egy kicsit jobban a hirdetés, a marketinges elviszi a nyereséget. Ott ülsz még mindig, hogy hú, valamit nagyon nem csinálok jól. És ugye itt benne voltam ebbe a mókus kerékbe, és utána követte egy nagyon hosszú tanulási fázis, meg tanfolyamok elvégzése, akkor elvégzett a tanfolyamokat, ugye oké, most szereztem egy új tudást, működik? Ha honnan tudjam, hogy működik, ha nem indítom be, akkor meg kell építeni hozzá a rendszert, akkor beledobsz 100 000 forintot ugye a hirdetési kasszába, és akkor kiderül, hogy ez még nem az igazi, tudod, és akkor még... tweakelsz rajta itt-ott, elvégzel még egy tanfolyamot, megint beletolsz 100-100 ezer forintot, megint megnézel, az kicsit jobb. És akkor ezt addig finomítgattam, hogy most beledobok 1000 forintot, és kijön 4000 forint, és akkor meg négyszereztem a pénzedet. Most, hogyha építesz egy ilyen rendszert, amit beledobsz 1000 forintot, és 4000 jön ki, mennyi ezres dobsz bele? Amennyit van.
Tudsz.
Amennyit a piac enged, nem? Tehát, de ez idő volt, ugye? És oké, a momentum az ott volt, megértettem, hogy ez tök jó. Csak még
később volt.
Sokkal később érett ez be nekem.
És pont ez amúgy a mostani blogcikkemet pontosan ebbe a témába írom, hogy amit most mondtál, hogy az egésznek az a címe amúgy, hogy a jéghegy elmélet. És amiatt jéghegy elmélet, mert a jéghegy ugye olyan, hogy a tetejét azt látod, ami a vízből kilóg, de az alját azt nem, hogy mennyiben a víz alatt. És hogy ez volt magamban, ezt tettem fel ezt a kérdést, hogy miért van az, hogy a srácok, meg én is eszméletlenül keményen dolgozunk, de tényleg nagyon keményen, és mégis relatíve lassan tudjuk kidobni az új feature-öket. És amiatt, mert hogy most azt gondolom, hogy az új feature-höz ez kell, de elkezdem csinálni, és utána kiderül, hogy még ez is kell, meg még ez is kell, meg még ez is kell. És ez a tipikus esete, nem tudom, láttad-e azt a diagramot, hogy dolgok, amiket tudok, dolgok, amikről tudom, hogy nem tudom, és egy ilyen rohadt nagy szeret, hogy dolgok, amiről nem tudom, hogy nem tudom. És ez az neked a marketingben, meg nekem is ez volt, hogy elkezdtem, és akkor ott volt, hogy marketing. De mikor már elkezdtem a marketinget csinálni, akkor értettem meg, hogy amúgy nem értek a rendszerépítéshez sem. Tehát akkor tudtam meg, hogy ahhoz sem értek. És abba is bele kellett azonnal. Úgyhogy jó, szerintem ezt a témát így nagyjából kiveséztük, vagy valamit még ide a pénzkeresés, semmi. Még azt mondd el, mert azt mondtad, hogy van egy ingyenes videó is erről, azt hol tudják elérni? Tudod fejből azt az URL-t?
Igen, de moneyexplorer.hu, de sokkal egyszerűbb, csak írjátok be vignapot.hu ékezetek nélkül.
Kész.
Ennyi, ott lesz. Ott vagy, van ingyenes weboldal készítő tanfolyam is, meg ez, ami segít neked megtalálni, hogy mivel kellene neked foglalkoznod, és amúgy ez egy ilyen japán filozófiának az alapja, az ikigai-nak egy kicsit ilyen bizniszesített változataja, úgyhogy azt érdemes mindenképpen megnézni, szerintem.
Az ikigai volt az egyik könyv, amit Kingának megvettem, az első.
A legjobb.
Nagyon jó.
Zseni cucc.
Oké, és akkor a másik, az mehetne kicsit a beszélgetés a digitális nomád létről. Kb. Pont az a beszélgetés, mint amit először lenyomtunk, amikor itt voltál Egerbe, és amikor nekem mondtad, hogy miért király a digitális nomádság, stb. Kezdjük ott, hány országban voltál eddig?
Fogalmam sincs.
Kb.
De amúgy nem sokban, 20-valamennyi, kevesebb, mint 30.
Jó, de mondjuk azokat fúra bejártad szinte.
Hát ugye azért is nem olyan sok, mert ugye mi nem úgy utazunk, hogy tudod, itt vagyok egy hetet, kettőt, igen, azt megyek igen tovább, hanem egyes helyeken ott maradunk akár 2-3-4 hónapot is.
Igen. Oké, és akkor onnantól kezdve amúgy, hogy megvan ez az online vállalkozás, onnantól kezdve úgymond helyfüggetlen vagy.
Igen.
Ez az, amit így nagyon mondanak. Itt még maximum anyagilag nem vagy független, de helyfüggetlen már vagy, és onnantól megvan adva a lehetőség, hogy menjél. Tegyük fel most megint, menjünk végig ezen a checklisten kávé. Tehát eljutottál engem, 18 éves fiatal vagyok, Egerbe, eljutottam odáig, hogy keresek már pénzből, mondjuk 150-200-at az online bizniszből. És így van egy ilyen motoszkál bennem egy ilyen gondolat, hogy amúgy jó lenne így világot is látni. Mit javasolnál?
Hát az első lépés, hogy egy olyan irányba indulj el, ami ebből a pénzből megfinanszírozható. Ez tipikusan Dél-Kelet-Ázsia, azért kezdtünk mi is ott amúgy. Dél-Kelet-Ázsia, oké, oda jutni drága. Okay. Most gondold el, hogyha lenyomsz egy fél éves utat, mi is fél évre indultunk, azt mondom, 10 hónap lett belőle, de mi azt a 10 hónapot két fővel, jó, ez 5 éve volt, vagy 6, 2018. január 13-án repültünk, amúgy, és akkor mi 3-3,5 millió forintból lenyomtunk egy 10 hónapos utat Dél-Kelet-Ázsiában, 7 országot jártunk be belőle, és ebben benne volt az összes repjegy, kaja, pia, szállások, minden. 3,5 millió forintból. Ezt Dél-Kelet-Ázsiában meg tudod csinálni, ha ügyes vagy. Szóval egy olyan úti célt válasz ki, ami más, ami inspirál, amivel ki tudod élni ezt az egészet, és meg is tudod finanszírozni.
Okay.
A legnagyobb kihívás, amivel itt fogsz találkozni, az nem más, mint hogy úristen, tőle gyönyörű rizsmezők, meg azt a hegyet meg akarom mászni, de ugye dolgoznod kell, különben ilyen hasz. És ott vagy ezeken a gyönyörű helyeken, és ott kell ülnöd a gép előtt, és ütni a billentyűzetet, hogy összejöjjön a pénz, és igenis beszorítani azt, hogy ennyi időt szórakozok, ennyi időt dolgozok.
Okay.
És utána ugye nyilván, ahogy haladsz ezeken a helyeken, nő a bevételed, és ugye egyre lustább leszel, mert nem találod meg a legolcsóbb díleket, meg mit tudom én. Én azt javaslom, hogy még mindig hiába keresel jól, hiába keresel mondjuk 1 millió forintot, még mindig ne költs el egy vagyont azért, mert megteheted, akkor most beköltözök egy menő Airbnb-be, ne. Ugyanúgy menj az olcsóba, mert azt a pénzt, amiben jön, abban fejleszd a vállalkozásod, vagy fejleszd önmagad, vagy fektesd be.
Aha, oké. Okay.
És amikor ez elkezd gyűlni a pénz, hirtelen egy olyan lelki békét fogsz megélni, amit lehet, hogy előtte sosem. Mert eddig mindig melóznod kellett a pénzért, és amikor ott van a számládon, nem tudom, 5-10 millió forint, és tudod azt, hogy most ez a hónap rossz lesz, akkor nem érdekel. Igen. Nem foglalkozol. Azt mondod, hogy ez a hónap az enyém, itt vagyok, Balin, megmászom az összes vulkánt. Nem érdekel, nem dolgozok annyit. Megteheted. De ahhoz kell ez az anyagi lét, ez az anyagi biztonság, én azt mondom. Hogy legyen ez a cél, tedd ezeket sorrendbe, és ezt sehogy másra nem tudod megtenni, mint önmagad, és a szolgáltatásod vagy terméket fejlesztésével. Pont.
Nagyon jó. Oké, és onnantól, hogy valaki kimegy mondjuk Dél-Kelet-Ázsiába, mit ajánlasz neki? Tehát mennyi időt legyen egy országban, melyik országba kezdjen, esetleg melyik országokat járja be egymás után?
Figyelj, itt a vízum, ez gyorsan el fogja dönteni ezt helyetted, mert ugye nem mindegy, most mondjuk Malajziában 3 hónapos vízumunk van, az bemész 90 nap a tiéd. A Tájföldön csak, ha most azt hiszem megemelték 45 napra, tehát beérkezel, akkor 45 napot kapsz, viszont ott lejár. Viszont 2900 batér, ami nem tudom mennyi pénz így fejből, mert nem emlékszem, meg tudod hosszabbítani ezt, és akkor amúgy Tájföldön ott lehet ragadni simán egy ilyen fél évre, vagy akár többre is, úgyhogy ki lehet játszani a rendszert, viszont én nem javaslom. Az egyik legunalmasabb ország amúgy az összes közül, tehát mindenki Tájföld, de mindenki ezt mondta, mert ugye nem is jutottak tovább Tájföldön, meg strandolni mentek, de ugye ezt már most mondom nektek, aki ó, de jó lesz, ott majd döglök a strandon, ez egy ilyen 2 hetes nyaralásnál így poén, meg fun. De most gondolod, de 7 hónapig vagy ott. Tehát a tököd tele lesz a strandokkal. Tehát hogy hidd el nekem, hogy kalandot akarsz majd, és akkor ugye elmész Vietnámba, elmész Balira, Indonézia más szigeteire, Malajziába, és akkor rájössz, hogy hoppá, milyen jó kis helyek vannak, és a Tájföld hirtelen nekünk legalábbis nagyon leesett a ranglétrán alulra. Úgyhogy ezeket nézd. A másik az időjárás. Tehát, hogy ott vagy Dél-Kelet-Ázsia, mindig meleg van. Na, de nem mindegy, hogy 4000 mm csapadék esik abban a hónapban, ugye, vagy 200. És ugye az a jó Dél-Kelet-Ázsiában megint, hogy folyamatosan tudsz úgy körbeutazni, hogy mindig száraz évszakban vagy. És ott amúgy viszonylag olcsók a repjegyek is. Tehát, hogy még így bőröndel is azt mondom, de ha egy kézipodgyászat tudsz utazni, annyira lightos vagy, mert én fotós vagyok, ugye nekem csak a fotós cuccom óriási adag, szóval én ezt nem tehetem meg, de hogyha te megteheted, akkor tök olcsón tudsz repkedni össze-vissza, úgyhogy tudsz folyamatosan helyet változtatni, és mindig száraz évszakban lenni. Sőt, csak Vietnámban meg tudod ezt tenni, mert az ilyen 2500 km majdnem hosszú, és a déli, meg az északi, meg a középső részén tök más idő van, szóval föl le ingázol, és mindig elkerülöd az esőt.
Nagyon durva. Az utazásokon te hogy szoktál? Mert láttam, hogy sokszor találkozol magyarokkal, magyar digitális nomádokkal, és meg külföldiekkel is. Ez így hogy szokott összejönni? Tehát, hogy ti összebeszéltek, vagy csak tök véletlen találkoztok, és jó helyeken vagy mindig, vagy ez hogy van?
A magyarok általában megtalálnak engem, mert nézik a videókat, vagy mit tudom én, és akkor összeszervezünk valamit, vagy mondjuk most pont egy olyan úton voltunk, ahol már ismertük egymást előzőleg is, és akkor legalábbis az egyik csapattal, és akkor közösen beszerveztük, de a külföldieket mindig ott ismerjük meg. Vagy elmegyünk ilyen digitális nomád találkozókra. Ez semmi más, csak fölmész egy Facebook csoportra, hogy tudom én, Digital Nomad in Bali. Digital Nomad in Tenerife. És millió egy ilyen csoportot fogsz találni, ott mindig vannak ilyen szerveződések, vagy ha éppen nincs, akkor dob föl, hogy elosztok, én most elmegyek túrázni, erre kijön. Kész. Ja. És tök jó barátságok kötetnek mindig. Tenerife-n egyszer összeismerkedtünk úgy 3 éve egy lányjal, egy fehér oroszországi lányjal. Azóta mi végigtúráztuk együtt Tenerife-t, utána nem találkoztunk egy csomó ideig, aztán utánunk jött Törökországba, a Törökországba is vagy másfél hónapig laktunk együtt, meg túrázgattunk, meg mit tudom én, és megint eltelt egy év, és most becsatlakozott hozzánk Malajziába, meg utána Vietnámba is, és megint együtt utaztunk másfél hónapig.
Ez még nagyon kemény.
Szenzációs.
Oké, és ha valaki mondjuk, tegyük fel, nem szeretne Ázsiába menni, ha nem vonza, Európán belül, vagy így Kele, vagy így Közép-Ázsia, vagy nem is tudom, vagy Közel-Keleten, pontosan, hol tudja ezt megtenni?
Törökország.
Török.
Legjobb hely a Földön.
Annyira éreztem, hogy ezt fogom.
Figyeljetek, Törökország. Először is biztonságos. Ne higgyetek senkinek. Oké, elmész, mit tudom én, valami háborús zónába, mit tudom én, nagyon keletre, az egy dolog. De hogyha mondjuk így a középső, ez a nyugati, meg a déli rész nem maradsz, teljesen biztonságos, a kaja szenzációs. Főzni nem kell, mert annyira olcsó a kaja, hogy nem éri meg főzni, kimész, ez 6-800 forintba jól laksz. Az emberek szenzációsak, ennyi teát még nem ittál, amit ott fogsz kapni ingyen. És teljesen jó szívvel adják. A táj szenzációs. Tudsz menni olyan helyekre, ami úgy néz ki, mint az Alpok, tudsz menni sivatagba, tudsz menni gyönyörű tengerpartra, rivérás részekre. Ott van az összes ókori civilizáció bölcsője, a görög, római, a mezopotámiai, tehát minden a civilizáció bölcsője van ott. A legjobb hely, ahol mehetsz, olcsó, és szép, és jók az emberek. A másik ilyen, az... ami nekünk nagyon bejött, ilyen európaival, az mondjuk, ugye mi nem szeretjük nagyon az ilyen nagyon hidegeket, mert telet, azt mindig elmegyünk valahova, sose vagyunk itthon. Mi az a Kanári-szigetek? Kanári-szigetek, ugye Tenerife, szenzációs idő van télen, az a jó kis 25 fok, hibátlan, és egy túrázó paradicsom, meg amúgy jó strandok is vannak, még télen is el tudsz menni strandolni, hogyha egy szép napon, és tök jól néz ki a hely, és amúgy egész megfinanszírozható, az már nem ez a Törökország szint azért, de megfinanszírozható, nem olyan vészes. Én azt mondom, hogy ilyen mi nekünk volt olyan szállásunk, ami 450-550 euró volt, de azt nagyon ki kell fogni, én azt mondanám, hogy ilyen 6-800 euró között simán ki tudsz fogni olyan szállást, amit már akár mondjuk valakivel összefogtok, és mondjuk két szoba van benne, és az egyiket ő használja, a másikat te, és ezt megfelezitek a díjakat, és még találsz is ilyen embereket, amúgy Facebook csoportokban ugyanígy keresnek valami lakótársat, vagy ilyesmi.
Ez fullos. Még egy gyors kérdés, csak Törökországon belül hova? Tehát melyik város, vagy melyik régiót ajánlanád?
Én teljesen beleszerettem a kappadókiai részbe. Tehát a Kappadókia ugye az úgy néz ki, mintha nem a Földön lennél, ilyen...
Ahol a hőlégballonok vannak.
A hőlégballonos is, de akár hiszitek, akár nem, a hőlégballon a legkisebb attrakciót szerintem. Mert tök jó, odamész, oké, mit tudom én, az egyik legolcsóbban a világon ilyen 30-35 ezer forintért elmész, repülsz egy ilyen hőlégballonnal, ami az állad leesik olyan, és ha odamész, tedd is meg, tényleg menj egy ilyen hőlégballonra, repülj egyet vele, szenzációs. De ami fölött elmegy a hőlégballonot, elmész egyet kirándulni, túrázni, akkor megmondom, mi fog téged várni. Elmentünk egy ilyen első ilyen túránk, elmentünk, és ilyen olyan tájak, hogy nem hiszed, de azt hiszed, hogy nem ezen a bolygón vagy. És ott sétálsz, és mindenütt ilyen vad gyümölcsök, szőlő, alma, bírsalma, körte, itt nő így ki, mi, hol vagyok, úristen, degeszre zabáltuk magunkat ezekből a finom gyümölcsökből, összetalálkoztunk ott ilyen helyi kis túrázó csapattal, semmilyen szervezet, csak ilyen törökök, becsatlakoztunk hozzájuk, és mondták, hogy gyertek erre, és ilyen ott vannak, így a sziklákba belevájva ilyen ezer éves ókeresztény templomok, de még több, mint ezer éves némelyik, és ott vannak hagyva, nincsen őrség, nincsen jegy, semmi, ott van a semmi közepén, egy csomó ilyen, több száz, és ott vagy bent freskó, ilyen 900 éves freskó a fejed fölött, és ezekbe így bemászol, és ezeket felfedezed, ez el nem tudom mondani neked, és ingyen van. Tehát tényleg elmész, ez egy túrázás, érted? Ez szenzációs.
Nagyon durva. Oké, és akkor nézzük meg azokat, hogy esetleg milyen olyan hackeket tudsz mondani, hogy valaki el tudjon menni, olcsóbban utazzon, olcsóbb szállás, stb. Nekem már rengeteget mondtál, amiket meg is fogadtam, de most így párat csak tényleg gyorsan fel tudnál-e sorolni?
A legnagyobb lóvé, amin a legtöbbet tudod fogni, az a szállás. A szállás meg a kaja lesz a legnagyobb költséget, ha nem nagyon messze utazol. És ugye a szállásban ne legyél, én azt mondom, hogy ne legyél félős. Azt kell csinálni, először is, nyugtasd meg magad azzal, hogy ha bármi történik, akkor csak Airbnb vagy Bookingon kiveszek valamit még pár éjszakára. Tehát olyan nincs, hogy az utcán maradsz. Tehát olyan nincs, hogy senki nem ad képen egy szobát valahol a Bookingon. Úgyhogy menj el egy helyre, és foglalj le egy szállást csak 2-3 éjszakára, meg bérj egy autót, vagy valamit, amivel tudsz közlekedni. Ennyi. Menj oda, és előtte már azért csináld meg a kis research-edet, mielőtt indulsz, de nem sokkal mielőtt indulsz, menj föl mondjuk helyi oldalakra, de a legtöbb helyen tök jól működik a Facebook Market. Nekünk ez a Jolly Joker a legtöbb országban működik. Felmész a Facebook Marketre, és a helyi emberek, meg ingatlan közvetítők is sajnos, de a helyi emberek is hirdetik a saját kis lakásaikat kiadásra. És azt fogod látni, hogy mondjuk az Airbnb-n kivennél egy lakást mondjuk 800 euróért, de a helyi amúgy 350-ért ad egy ugyanolyat ki. Most nyilván te nem fogod ezt megkapni 350-ért, de ígérj rá egy 100-ast vagy 200-at. És figyeld meg, hogy találsz egy pár ilyen dílt, rájállasz egy kicsit, ami még mindig sokkal alacsonyabb, mint egy Booking vagy egy Airbnb deal, és kiküldesz 20-30 ilyen e-mailt, és vissza fog jönni egy pár válasz, hogy oké. És akkor elmész, megnézed, és ha tetszik, hogy leteszed neki a pénzt, és több 100 eurót megfogsz csak ezen, hogy ezt így csinálod. Akkor ezen ne legyél lusta. A másik, ugye nyilván, ha drága a kaj, akkor mindig legyen konyha, hogy tudj főzni, mert vagy ugye nagyon egészségtelenül fogsz élni, vagy pedig ugye a gatyádat kifizeted ezekre, illetve hát mit tudom, ilyen repülős dílt tudok megmondani, hogy ha olyan messze mész, hogy mondjuk átszállásos, akkor érdemes azt csinálni, hogy mondjuk a Kivin keresel mondjuk repülőjegyeket, mert a Kivin van olyan hack, hogy a Kivi egymástól teljesen függetlenül is nézi a járatokat, és ennek az a veszélye amúgy, hogyha lemaradsz az első járatról, akkor ugye nem fognak kárpotolni a másikkal, viszont nagyon jó dílek tudnak kijönni. És amit még itt tudsz, és amúgy ezzel tök sok pénzt meg lehet fogni, hogy hónapokkal előre elkezded nézni a repjegyet, csak minden nap egy 5 percet. Csak felmész, megnézed mennyi. És amúgy azt fogod észrevenni, hogy mikor éppen nincs ilyen helyi ünnepot, vagy mit tudom én, ami mindig drága, nálunk is karácsonykor baromi drága repülni, de ezeket leszámítva, azt fogod észrevenni, hogy mit tudom én, ha innen repülsz ide, mondjuk ez Balin nekünk, ilyen 8 hét volt. Tehát, hogy Magyarországról Balira repülni abban az időszakban, ilyen 7-8 hét távolság volt az az idő, ami mindig olcsó. És azt kivártuk, azt, hogy minden nap megnéztem, és mindig tolódott egy-két nappal, ugye, hogy mikor vannak a jó áru jegyek. És egyszerűen csak kivártuk azt, hogy indulás előtt 7-8 héten megvettük jó áron a jegyet, és kész. A másik pedig, hogy a Kiwi nézett, hogyha ilyen átszállásos, akkor ugye találsz még olcsóbb jegyeket, és a Kiwi drágán fogja neked adni. De utána fölmész, megmondja azt, hogy mit tudom, az egyik az ez az airline, a másik meg az a repülőtársaság, és akkor fölmész, és azokon a repülőtársaság oldalán megveszed külön a jegyeket. Most így jöttünk haza, mert kaptunk egy rossz hírt, és akkor hirtelen kellett hazajönnünk, és ilyen 3 nap alatt nagyon jó dílt szereztünk pont így, és több mint 200 fontot, ami nem tudom, 80-valány ezer forintot spóroltunk azzal, hogy így csináltuk a repülőjegy vásárlást.
Nekünk is így volt. Most, amikor az Azori-szigetekre mentünk, akkor is így volt, hogy azt hiszem a Skyscanner-on néztük, és utána külön foglaltuk le a Ryanair-en, meg a TAP Portugálon, és így tényleg sokkal olcsóbb volt.
Sokkal, igen.
Úgyhogy ez nagyon jó. Kajánlásnál még esetleg valami hacket tudsz?
Félt kajánlásnál mi szeretünk bemenni a sűrűjébe, szóval ez a kis sámlis vietnámi, tehát ahova épesző ember már nem ül be, mi oda bemegyünk már csak kalandvágyból is, és a legjobb kajákat mindig ott tesszük. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok digitális nomád, főleg ezek a tehetősebb, mint az ausztrál, amerikai, új-zélandi emberek, azok ugye azt látom, elmész Balira, és oda megy az összes a legdrágább részre, mint a Kuta részre, bemennek a nyugat-európai árazású, tök drága helyekre, mert azt hiszik, hogy ez a biztonságos. De amúgy nem, de most gondolj bele, hogy főleg ilyen országokban, ahol ugye az a kultúra, hogy a helyiek is kimennek enni. Tehát, hogy mindenki kimen, az kajál este. Akkor gondold el, hogy hol fogsz kevésbé belefutni mondjuk romlott ételbe. Olyan, ahol ezret adnak el abból az adag kajából aznap, vagy olyat, ahol tök drága, és csak a nyugati turista megy be mondjuk 50 vagy 100 aznap. Tehát, hogy nyilván, és a kaja minősége is sokszor jobb, úgyhogy nyugodtan a legcsövesebb helyre is be lehet menni, és nyugodtan egyetek, ha ilyen messze mész, mint mondjuk Dél-Amerika, vagy Ázsia, vagy ilyenek, akkor arra készülj fel, hogy mások a baktériumok, ha a legelitebb étterembe mész, akkor is lesz egy kis megtisztulásod. De ez 1-2-3 nap alatt lemegy, és utána teljesen jó, edz bármi.
Oké, és ilyen vízumokkal kapcsolatban van-e valami hack, vagy ezt hol szoktátok nézni, hova kell vízum, hogyan intézitek?
Hát figyeld, a legtöbb ország az olyan, hogy visa on arrival, tehát megérkezel, az van, de csomó kivétel van még Ázsiában is, úgyhogy mindig nézzétek meg, hogy mik a feltételek. A Magyar Konzuli Szolgálat, vagy mi oldalon is meg tudjátok nézni a legegyszerűbb, és akkor magyarul el tudjátok olvasni. És mit tudom, Vietnám az pont egy ilyen macerás, tehát hogy ott rögtön lehúzásra kezdődik az egész. Tehát, hogy ott figyelni kell arra, hogy nem, nincs olyan, hogy megérkezel és kapsz egy pecsét, az bemehetsz, hanem neked ezt előre el kell intézned, hogy mikor odaérkezel, már ott legyen a neved, és csak úgy kapod meg a pecsét. Tehát el kell intézned azt, hogy neked a vízumod ott legyen. És ennek kell neki egy minimum egy pár nap, vagy egy hetet, kettő hetet adjanak a dolognak. Tehát van egy-kettő ilyen ország, ezeket mindig nézzétek meg, hogy mik a szabályok. És ha autóval utazol, Abban is gondolkodj, hogy az autónak is kell vízum egy csomó országban. Úgyhogy meg kell nézni, és például én egyszer megszívtam, hogy az autóm után kellett büntetést fizetni, például a Törökországban, mert oké, hogy én elhagytam az országot, vagy itt tudom én, de az autódat ugyanúgy ki kell pecsételtetni, hogy ez az autó elhagyta az országot, mert ott is például 90 napos vízumunk van, csak, és utána minden napért fizetsz egy kis büntetőkamatot, nem is keveset.
Ez nagyon izgalmas amúgy. Tehát most amúgy kevés olyan hackeket tudtunk meg, amit nem tudom, neked kevés 5 évbe volt megtanulni ezeket. Én is sokfelé utaztam, bár én inkább Európát fedeztem fel, meg ugye Dél-Amerikában voltam, de az ott csak a Brazília az, amit azt mondom, hogy így felfedeztem. Nagyjából a többi két országban csak így egy-egy napra mentem át. Rengeteg, én mai napig azt mondom amúgy a fiataloknak, de szerintem ebben meg fogsz erősíteni, hogy nagyon sok fiatal van, aki egyet vagy középiskola után nem tudja, hogy menjen el egyetemre. És hogy csak azért megy el egyetemre, hogy majd kitalálja. De én ilyenkor mindig azt mondtam, hogy inkább menj el, utazgass egy fél évet kb. És nagyon durván meg fogod ismerni saját magadat is, meg rengeteg új ismerőst fogsz megismerni, rengeteg új inger fog érni, és azután szerintem jobban el tudod dönteni, hogy kell neked egyetem, vagy nem.
Teljesen egyetértek, én annyit tennék hozzá, hogy az egyetem azoknak az embereknek való, aki tudja, mit szeretne az élettel.
Ez
tehát, hogyha te tudod, hogy te állatorvos akarsz lenni, akkor menjél egyetemre, legyél állatorvos, tök jó, megtaláltad, amivel akarsz foglalkozni, szuper, de ha fogalmat sincsen, ne végezz el egy közgazdasági egyetemet, amit ilyenkor elszokás végezni, amivel aztán semmit nem tudsz kezdeni. Hanem igenis meg kell találnod a célt az életedben, igenis, és erre kezdj el olvasni, kezdj el nézni más, mivel foglalkozik, próbáld ki magad, menjél dolgozni, menjél utazni. Ez a legjobb, amit tetsz, mert ha nem tudod, mit akarsz, akkor beiratkozni egy iskolába, ahol elvesztegeted éveket, milliókat és rengeteg időt, hogy utána elmenj a McDonald'sba krumplit árulni, mert semmire nem jó, ezt ne csináld. Ez butaság. És az a baj ezzel, hogy szerintem ez a legtöbb fiatal tisztában van. A gond a szülőkkel van,
igen.
Akik ugye, ők a főnökök, ők adnak neki enni, ők döntik el, hogy van-e pénze elmenni, utazni, ahogy mondtad, és ők ebben nem fognak csak úgy belemenni. Sajnos.
Szerinted hogy lehetne elérni, hogy belemenjenek?
Nem tudom. Én elértem. Tehát én a saját sztorimat el tudom mondani. Én amikor befejeztem a gimit, akkor fogalmam nem volt, hogy mit akarok. És anyukám nagyon erőltette, hogy jó, azt, hogy gyerek vagy, fiam, menjél főiskolára, vagy egyetemre. Mondtam neki, jó, de mit? Tehát minek végezzek el egy iskolát? Nem baj, nem baj, baj, gyere, nézzük meg, és fogtunk egy ilyen továbbtanulási kézikönyvet. Leültünk együtt anyukámmal, és elkezdtük lapozgatni. És semmi, együtt végigmentünk az egészen, és azt mondta, fél engem ennél semmi nem érdekel. Mondom, meg te is vállalkozó vagy, és ebben a könyvben nem volt benne ilyen opció, ebben a könyvben csak alkalmazotti dolgok vannak. Nincs olyan, hogy hogyan legyél vállalkozó. És én vállalkozó akarok lenni, mert anyukámnak is elmondtam, figyeld, én azt láttam, hogy te alkalmazott voltál, és amikor elváltak a szüleim, ő egyedül nevelt két gyereket, alkalmazottként nem éltünk valami jól. És a vállalkozó lett, és pár év múlva meg sokkal jobban éltünk. Hát mondom, én is az vagyok, hogy hajtom, hogy szeretem csinálni, és utána amúgy dolgoztam alkalmazottként egy darabig, és mindig is bosszantott, hogy többet dolgozok, ugyanannyit kapok. Tehát ugye az első, ami megfogalmazódott bennem, hogy ja, bocs, visszatérve, ugye anyukámnak megmondtam, hogy fiat, tanulni bármikor tudok. Most elmegyek, dolgozok, összeszedek egy kis pénzt, veszek lakást, vagy mit tudom én, akkor az volt a cél, spórolok egy kis pénzt, és akkor majd eldöntöm, ha már tudom, mit akarok, elmegyek. És ő elfogadta, de hogy most ez más szülő is lesz-e ennyire objektív, ugye ez egy kérdés, viszont visszanyalt a fagyi, mert ugye anyám azt mondta, jó, de akkor ennyi határidőt kapsz, úgy gyere haza, hogy van munkád. Nyilván bevállaltam az első legszerebb munkát, lépcsőházt festettem amúgy, 18 vagy 9 évesen. Nekiálltam egy lépcsőház festéses, hát most mit tudtam csinálni, érted, egy érettségivel, és akkor minden esetre megkaptam az első fizetésemet, hazamentem boldogan így anyámnak, mutattam, figyeld anyám, ennyi pénzt kerestem, és akkor anyám mondta, hogy mi pénzt kerestél? Ennyit, és így számológép, 33%, akkor ennyit kérek. Mondom, mire föl? Hát mondom, itt laksz, szóval a fizetésed egyharmadát mostantól hazaadod. Hát mondom, akkor miből rakok félre? Hát az egész arról szól, hogy félre rakok. Fiam, ilyen az élet. Nem mész iskolába? Dolgozol, de ha dolgozol, akkor hazaadsz. És ott én ilyen fiatalon megtanultam ezt a letkét. És akkor mit mondott anyám? Mikor hazavittem a pénzt, azt mondom, de hát ennyi pénzből elmehetnék albérletbe is. Jó ötlet. Menj albérletbe. 19 évesen kirakta a szűrőmet. Évekkel később elmesélte, hogy napokig zakogott otthon, tehát hogy azt mondta, hogy élete legnehezebb döntése volt, de megtanította arra, hogy hogyan legyek önálló, és hogy értsen meg a súlyát annak, hogy én nem akarok tovább tanulni. Amúgy én utána elvégeztem annak végzettségeim, de ugye csak olyan végzettséget végeztem el, ami nekem kellett, ingatlan közvetítő és értékbecslő, pénzügyi tanácsadó, ipari alpinista voltam amúgy egy darabig, az ott az első, mielőtt ilyen pénzügyi irányba mentem. De nem egyetemet és nem főiskolát, mert haszontalan a számomra, mert az éli élet célommal nem kompatibilis.
Igen, ez amúgy nagyon jó sztori, ez szerintem tetszeni fog sok embernek. Jó, szerintem így elérkeztünk az ilyen final roundhoz. Itt most bedobok pár olyan kérdést, ami így közben megfogalmazódott bennem. A lényeg csak az, hogy próbáljunk röviden és gyorsan válaszolni rá. Tehát olyan kérdések lesznek, amire lehet, hogy elgondolkodnál rajta, de ami azonnal eszedbe jut. Okay. Olyan. Okay, és mi volt eddig a legkalandosabb élményed az utazások során?
Korrupt rendőr Vietnámba.
Jó, ezt elmesélheted a sztorit, csak ne gondolkodj sokat rajta.
Ja, jó. Vietnámba mentünk, és ugye nekem van amúgy motorra jogsint, és van nemzetközi jogosítványom is, de nem, amúgy nem volt nálam. De ezt nyilván a rendőr nem tudta. Megállított a rendőr, oda jön hozzánk. Jogosítványa van? Van. Nemzetközi jogosítványa van? Igen. Jó, de vietnámi jogosítványa van? Már egy kicsit idegesen kérdeztem, mondom, nem, hogy lenne? Hát akkor jöjjön velem. És akkor ugye leszállított a motorról, félre kellett állnunk, akkor ő elment a tiszthez, elkezdtek, ezért visszajött 1 millió dong. Na most akkor 1 millió vietnámi dong, az 12 000 forint volt durván. És akkor, hát így, mondom, tudod, most mit mondjak erre, tudod, hogy 1 millió, ha kis szaladgál ennyi pénz, hát a világon nincs ennyi pénz, ugye? Elkezdtünk alkudozni, 450 000-re engedte le, vagy 400 000-re, nem is emlékszem, ilyen durván 5 000 forintot hagytunk ott, de ez úgy nézett ki, hogy akkor egy kis sámli, ha valaki volt már Vietnámban, tudja, mi ez az óvodás kisgyerekeknek a sámli, azon esznek, azon élik az életüket, leültünk a tisztel, leültünk kis sámli, odaadom neki a pénzt, mondom, valami papír, vagy ilyesmi. Azt mondja, ott a papír az nincsen. Hát mondom is, hogyha megállít a rendőr, hát mondja azt, hogy ma már fizetett. Hát mondom, azt mondja, akkor jó, köszönöm szépen, akkor mára van jogsi, mára van.
Másnap megállított volna megint.
Amúgy ez, ez egy kalandos.
Oké, következő kérdés. Ki volt a legérdekesebb személy, akivel találkoztál az utazások során?
Hát ezt nem tudom megmondani.
Elsőre kiugrik be neked van.
Például most nem tudom, nemrég beszéltünk róla, talán ezért. Egy csóka, aki ilyen 50-es években jár, Balint találkoztunk vele, és úgy járja a világot, hogy írt egy szoftvert saját magának, ami figyeli a tőzsdét, és saját maga helyett ad és vesz folyamatosan részvényeket, és hát nem mondta meg, hogy mennyit keres, de azt mondta, hogy nagyon jó. És ebből utaz a világban.
Nagyon durva. Ez király sztori. Oké, és következő kérdés. Mi volt a legjobb deal, amit vettél az utazásaid során? Tehát, amit nagyon olcsó megvettél valamit.
Hát most rögtön kettő is eszembe jutott.
Jó, majd mind a kettő.
Hát az egyik ruhák, tehát, hogy mit tudom, Törökországban is szuper olcsók a ruhák, meg most jöttünk Vietnámból, és ilyen North Face-es kapát, meg, tehát, hogy ilyen majdnem ingyen van. A másik meg például most vettem egy jó drága laptopot, egy Apple laptopot, és nem tudom, mennyire tudtátok, de hogyha mondjuk Tájföldön veszel egy laptopot, akkor alapból sokkal olcsóbb, mint Európában. Hát Európában nagyon magasak az adók. Tehát, hogyha Amerikában elmész, ott is sokkal olcsóbban. De hogyha elmész Tájföldre, akkor alapból sokkal olcsóbban megveszed, majd mikor elhagyod az országot, akkor beadod a számlát ott a reptéren, egy ilyen office-ban, és visszakapod az áfát.
Micsoda? És mennyire vetted akkor a laptopot?
Több mint 100 000 olcsóbban.
Ez tényleg jó díl. Amúgy hozzáteszem, hogy ezt külön mondtam is, hogyha mentek meg én Vietnámba, akkor a North Face-es kabátot mindenképpen vegyétek meg nekem. És hozzátok az, bár ahhoz szerintem, hogy külön bőrönt kell akkor az a kabát. Oké, legjobb díl meg volt. Mondod, hogy nem szoktál olyan sokat olvasni, de kedvenc könyved, vagy amiből a legtöbbet tanultál?
Hát a címét nem emlékszem. Megmondom őszintén, nagyon régen olvastam el.
Oké.
És nem ugrik, ne haragudjatok, nem ugrik be a címe. Arról szól, hogy az emberek hogyan működnek. Hogy gyakorlatilag volt egy csóka, aki egy táblázatban összeírta az emberi érzelmeket, és azokat csoportosította, és ezeket a csoportosítása ezeknek az emberi érzelmeknek úgy van, hogy ha 2 vagy 3 igaz rád, akkor valószínűleg a következő 20 is igaz lesz. És És ez alapján be tudod lőni kb. Azt az embert, hogy megbízhatsz-e benne, mint egy barát, élettárs, munkatárs, bármilyen szinten, és hogy mi az, amit elvárhatsz tőle az életben. És ez egy szenzációs könyv volt, és sajnálom, de nem
ha ennek meg lesz a címe, ezt mindenképpen küldem, mert erre nagyon kíváncsi vagyok.
Szerintem, hogy az általános iskolába kéne tanítani kb. Ez olyan.
Oké, következő kérdés. Az utazásai során kitől tanultál eddig a legtöbbet?
Hát ez is innen nehéz, mert mindig online tanulok mindent.
De hogy volt-e olyan ember, aki digitális nomád, találkoztál vele mondjuk, és sok mindent tanultál tőle, akár vállalkozásról, akár életről, bármi?
Igazából nem sokat tanultam tőlem, mert egy nagy smucig volt, és nem nagyon adta tovább a tudást, viszont nagyon inspirált engem, okay, hogy marketingbe tovább fejlesztem magam. És ez egy 21 éves észtországi, nagyon fiatal srác volt, aki online marketinggel foglalkozott, és azzal foglalkozott, hogy női melltartókat árult Észtországban, hallod? Ahol egy tök pici ország, és ilyen megmutattam úgy a bevételét, hogy nem akarok hülyeséget mondani, valami 30-valahány ezer dollár értékben adott el, mit tudom én, 9 vagy 8 hónap alatt Észtországban női melltartókat, és emellett pedig egy vagy két másik haverjával közösen olyan vállalkozásokat kerestek, akik kimondottan tanfolyamokat csinálnak, de nem tudják, hogyan kell eladni, és hogy bevállalják azt nekik, hogy megépítik az értékesítési rendszer tanfolyamokra, és ugye lesápolják utána az eladások utána, mit tudom én, a 20-30%-ot. És azt mondták, hogy abban iszonyat pénz van.
Hát ez tényleg nagyon durva. Ez jól hangzik amúgy.
És nem adtad tippeket, én is segítsekem a fotós tanfolyamomnál, meg minden, és akkor mindig, majd megbeszéljük, mit tudom én. Együtt laktunk egy hónapig, közösen béreltünk egy ilyen úszómedencés nagyvillát pár emberrel Törökországban, és ez ott volt, és nem mondta el, hogy hogyan csinálja, meg mi a titok, viszont azt mondtam, bázák, 21 évesen sokkal jobban keres, mint én, úgyhogy nekem ezt nagyon gyorsan gatyába kell rázni magam.
Smucig volt.
Nagyon, nagyon.
Oké, és utolsó kérdés, ez pedig ez nagyon fogós lesz szerinted, de az a legjobb, hogy ami alapból eszedbe jut, azt így rávágod, hogy mi az egy tanulság, amit így továbbadnál a fiataloknak? Tehát mi ami a legnagyobb tanulság volt neked így az életedben?
Ez önzőn fog hangzani, de te vagy a legfontosabb, saját magad. Te vagy az egyetlen személy a világon, aki helyett felelős döntést tudsz hozni, akit fejleszteni tudsz, aki bármit tudsz csinálni, az te vagy. Úgyhogy nincs fontosabb ember a Földön, se anyukád, se a párod, és talán majd a gyereked az lesz. Nem vagyok még apa, lehet, hogy ez akkor majd megváltozik. De te vagy a legfontosabb a Földön, és saját magad fejlesztését és jó érzésedet helyezd előtérbe. Ez nem az, hogy mások kára várán, ezt nem azt mondom, csak az a lényeg, és ez a legnagyobb tanúság szerintem a világon, hogy nem a világot kell megváltoztatni, vagy jobbá tenni, hanem saját magadat, mert így a környezeted is jobb lesz. És ha mindenki így tenne, egy csodálatos világban jönnénk amúgy.
Ez szerintem egy tökéletes zárszó volt a végére. Hát Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél Ágárba, és hogy ezt fel tudtuk venni. Szerintem, ha ebből nem kap valamelyik fiatal értéket, akkor rossz podcastet hallgatott.
Köszönöm
még egyszer, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, és végighallgathatok minket. Hogyha tetszett a podcast, akkor annyit tegyetek már meg, hogy értékelitek, akár a Spotify-on, akár az Apple Podcast-en. Meg hogyha úgy gondolod, hogy valakinek segítene, akkor szerintem küld át neki, oszd meg vele, hidd el, hogyha megosztod a tudást, akkor mindenki jobban jár. Úgyhogy köszönöm még egyszer, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Végnapot!